Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Szeretettel köszöntök mindenkit! A Csisztus Podcast mai epizódjában az élsportban dolgozó edzők, szakvezetők, szövetségi kapitányok ünnepelt, vagy olykor csendes, sikerekkel, esetleg néha kudarcokkal teli, mindenképpen nagyon stresszes, de rendkívül gyönyörű hivatásával foglalkozom. A Magyar Edzők Társaságával összhangban az úgynevezett Thanks Coach mozgalom mélyére nézünk, és ehhez három világhírű magyar szakvezetőt hívtam vendégül. Lássuk, hogy kik ők. Károly Andrea minden idők egyik legjobb magyar női kosarasa volt, kétszeres magyar bajnok, nyolcszoros magyar kupagyőztes, kétszeres Euroliga bronzérmes, aki a női 3x3-as kosárlabda válogatott szövetségi kapitányaként Európa-bajnoki arany és két világbajnoki ezüstérmet is nyert már egy olyan új sportágban, amely bizony ott lesz Tokióban jövőre az olimpia műsorán. Eljön hozzám Bánhidi Ákos mesteredző, a történelmi olimpiai bajnoki címet szerző magyar rövidpályás gyorskorcsolya váltó szakvezetője, a korábban az évedzője díj megosztott nyertese. Valamint Mertz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázó, a férfi válogatottal szövetségi kapitánysága alatt világbajnoki ezüstérmet, és idén Európa-bajnoki aranyat, mi több ezzel tokiói kvótát szerző együttes szakmai vezetője. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez tehát itt a Csisztus Podcast, és nagyon köszönöm vendégeinek, ha eljöttek erre a mai beszélgetésre, amikor az edzői hivatás szépségeiről és persze nehézségeiről fogunk beszélgetni, az úgynevezett Thanks Coach mozgalom kapcsán. Andi, emlékszel arra a pillanatra, amikor úgy igazából őszintén a 3x3-as válogatott tagjai megköszöntek neked valamit? Megvan ez a kis emlékfoszlány?
Én úgy érzem, hogy ők minden nap megköszönik, még abban az időszakban is, amikor éppen nem vagyunk együtt, nincs válogatott, mert az, hogy mindig az a visszajelzés jön, hogy már hogy várják, hogy kezdődjön a válogatott, és ott legyenek és dolgozzanak, ez nekem olyan, mintha azt mondanák, hogy köszönöm.
Uh-huh. Szóval akkor azt lehet mondani, hogy ez egy mindennapos része az életednek, akkor nem szenvedsz hiányt ilyen tekintetben semmit.
Nem. Szerencsésnek mondhatom magam.
Abszolút így igaz. Azt gondolom, hogy nyilván az embernek nagyon sokféle emléke van a pályafutása során, Ákos, neked. Van egy olyan kiemelkedő, amikor valakinek a köszönet nyilvánítása egészen a szívedig hatolt a tanítványai közül?
Ha nem ma kezdtem, és nem is biztos, hogy arra kéne most hirtelen emlékeznem, ami az olimpiai keret körül volt. A kérdésed, ami először beugrik, az, hogy mi szoktunk segíteni a speciális sportolóknak is sokat, és onnan emlékszem az egyik bajnokság után, amit ők rendeztek maguknak, de mi elég sokat segítünk ebben, és ott az egyik sportoló jött utána oda, és külön megkeresett, és ez most a kérdésed, de hirtelen ez ugrik be,
szóval ez az, ami előjön. Na más nagyon speciális köszönetnyilvánítási forma a vízilabdában az, amikor a játékosai megfürdetik a kapitányt. Ezek azok, amik így beugranának elsőre? Tehát ez nálatok mondhatnám rituális, nem? Tehát...
Elég komolyak a tradíciók, és azért sok fürdetést láttunk már. Viszonylag nekem is friss az élmény, hogy volt ebben részem, bár volt kisebb nemzetközi tornák voltak előtte, és amikor nem szerettem volna, hogy fürdés legyen a vége, de hát itt a Budapesti Európa-bajnokság után mindenképpen szerettem volna, és ha nem is mondanak köszönetet, de szóban, de amikor összenéz egy játékos egy edzővel, akkor tudja szerintem, hogy benne van esetleg az a köszönetnyilvánítás, amennyiben ez szükséges.
Még egy kicsit visszatérve a köszönetnyilvánításra, volt olyan játékosom, aki úgy tudta magáról azt, hogy benne van a válogatottban azért, mert hogy ugye akkor alakult ez az egész, és elég szűkös volt az a keret, akiből lehetett válogatni. És miután ő már kimaradt, utána bírói pályafutásba kezdett, és most már ott van a toppon, és ő az, aki például mindig, amikor találkozunk, akkor ezt kinyilvánítja, hogy ezt az egészet mennyire nekem köszöni, úgyhogy Úgyhogy ezek is
sokszor annyira... egy ilyen döntés végül is valakit egy másik pályára, amiben legalább annyira sikeres lesz, érdekes. Ákos, hogy mondtad, tulajdonképpen mondhatni az edzői pályán, itt most ebből a hármasból te mozogsz a legrégebb óta, azt is mondhatnám, hogy az egész magyar short track sport úttörőjeként indultál el egy csapat részeként, és hát ugye elértetek tényleg a csúcsra az olimpiai bajnoki címig. Mikor jön el egy edző életében az a pillanat, vagy eljön egyáltalán, amikor úgy érzi, hogy a nulláról kezdve valamit jó úton jár?
Fúha, nem könnyű kérdés, hiszen nem akarok túl prózaian fogalmazni, de amikor jön egy gyerektől egy mosoly, én elég sokat foglalkoztam évtizedeken keresztül a kicsi korosztályokkal is. Tehát látni egy gyerek mosolyát, vagy örömét, edzésen vagy versenyen, nyilván az egy, ezeken a győzelmeken érik meg úgy gondolom egy edzőnek is a tudata. És visszautalva akár az olimpiai győzelemre, természetesen ez egy olyan pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy de mondjuk az volt természetesen a non plus ultra.
Sokszor... Voltak előtte is sikereitek azért már, nagyon komoly nemzetközi sikerek, tehát azt lehetett érezni, hogy ez a munka, amit évtizedekben lehet mérni, ugye ezt lehet, szinte statisztikailag azt mondják, hogy valamit a nulláról kezdeni, annak van egy pályaíve, hogyha azt a munkát beleteszik, akkor talán 10-20-30 évnek el kell tennie, amíg akár az ember csúcsra érhet. Ezt ti beletettétek?
Igen, úgy érzem, hogy a világversenyeken elért komoly eredményeink után, legalábbis én bennem, az az eufória, amikor eljövünk a palánk mellől egy ilyen 5-10 perc, aznap még érzem az egészet, sőt, mikor megyünk haza akkor is, de onnantól fogva, hogyha a következő nap jönne a következő verseny, ugyanúgy élném meg annak az összes feszültségét, izgalmát, hogy már pedig azt meg kell csinálni.
Tamás, ez egy nagyon érdekes dolog, amikor azon gondolkodik az ember, hogy mennyire automatikus, hogy egy sikeres versenyzőből, egy jó játékosból jó edző lesz, nagy Isten sikerkapitány. Azért ezek nagyon ritka kombinációk, bármilyen sportágban a világon. Mert vajon szerinted mik azok a képességek, amelyek mind a kettőben nélkülözhetetlenek? Tehát te csúcsra jutottál, olimpiai bajnok vagy Európa bajnok, számtalan mindenféle nemzetközi elismerésed van, a világbajnoki ezüstérrel, oly sok minden, és kapitányként is már egy Európa bajnoki arany, illetve egy VB ezüst áll a neved mellett, hogy egyebeket ne említsünk, ami mindenképpen azt mutatja, hogy tulajdonképpen mind a két területen azért abszolút a csúcsra jutottál. Vannak olyan erények, amik mind a két területen nélkülözhetetlenek, és akár fedésben is vannak?
Azt gondolom, hogy a sportpályafutása alatt egy játékos már többé-kevésbé kialakul egy jövőkép, hogy szeretne magából, lát-e magában fantáziát, hogy edzőt, vannak-e olyan ötletei, gondolatai. Nekem, én azt gondolom, hogy voltak terveim, amiket szerettem volna megvalósítani.
Ez egy érlelődési folyamat a játékos évek alatt?
Én elég sokáig játszottam, 39 igen, éves koromig. Nagyon sok edzőm volt, és nagyon jó mestereim voltak, mondhatom én ezt így. És talán az egy fontos erény, hogyha valaki edző lesz, és csapatot, válogatottat visz, hogy egy picit tudjon a játékosok fejével is gondolkodni, egy picit belelásson a fejükbe, hogy mi történik. Én sokszor azt gondolom, hogy jobban tudom azt, hogy mit gondol a játékos, vagy hogy fog teljesíteni egy bizonyos helyzetben, mint ő maga, mert még ő maga sem ismeri annyira egymást. Persze nem mindig így van ez, de ez vannak ilyen... És hát mindig reagálni kell az adott helyzetre. Tehát egy dolog, amit eltervez az edző, és azok alapján, amiket lát és történik a hétköznapokban, az alapján nagyon sokszor módosítani kell, és annak függvényében, hogy egyébként milyen csapata van, hogyan tud vele dolgozni, hogyan folyik a program. Most például nagyon aktuális, hogy most nagyon nehéz például tervezni ebben a mostani időszakban, úgyhogy nagyon nehéz egyébként minden edzőnek, nem csak szövetségi kapitányoknak, nagyon nehéz minden edzőnek ezekben az időszakban.
Hát a bizonytalanság valóban az egyik legnehezebb faktor, amivel nem tudunk igazából mit kezdeni. De hát persze ugye nem csak ezek, hanem én azt gondolom, hogy az edzői ivatásnak azért számtalan olyan pillanata van, amit az ember nem szívesen tenne ki a kirakatba, mert ezek a kőkemény, brutális hétköznapok. Andrá, hát ugye te nyilván játékosként ennek jelentős részét átélted, de amikor az ember átáll a másik oldalra, akkor, és mondjuk olyan fizikai teljesítményt kell kicsavarni akár a pályán a játékosaiból, amire azt ember tényleg azt mondja, hogy hű, még a mentális stressz is ott van, akkor mi az, ami számodra edzőként most nehezebb, hiszen nyilván egyszer ezt el kellett viselni játékosként is, a fejüket rendbe tenni, vagy fizikailag még valami extrát várni tőlük?
Szerintem ez a kettő hozza egymást, illetve az, hogyha a fejüket rendbe teszed, akkor az abszolút megmutatkozik fizikai oldalon. Pont tavaly nyáron, amikor a világbajnokságon ugye ezüstérmesek lettünk, és még voltak nemzetközi tornák, és kiutaztunk Olaszországba, hát nem tudom már hanyadik meccset játszották, a tűző napon 36 fok volt, tehát agyrém azért ilyen viszonyok között játszani, és a bemelegítésnél láttam rajtuk, hogy kész, itt a világ vége. És ugye előtte a VB ezüstéremmel értük el azt, hogy kvalifikálhatunk az olimpiára. És úgy összehívtam őket, és mondtam, hogy lányok, én elhiszem, hogy fáradtak vagytok. Itt mindenki fáradt, de itt rajtatok kívül senki nem mondhatja el azt magáról, hogy jövőre az olimpiáért fog küzdeni. És mondom, ez vigyen titeket előre, ma is, meg holnap után. És tőle mentek a bemutatásra, és így táncikálva mentek be a pályára, és így mondom, jó van akkor.
Sikerült tulajdonképpen valami olyan üzenetet átadni, és a szívük közepébe találni, ami úgy tűnik.
Igen, de szerencsére, és azt gondolom, hogy ezt mindenki elmondhatja magáról, hogy egy igazán profi játékos, vagy egy olyan, aki tényleg tudja a céljait, az a szezon közben, a bajnoki mérkőzések közben is oda tudja azt magának célként helyezni, hogy jövőre olimpia.
Tehát, hogy tulajdonképpen van egy hosszú távú víziója arra, hogy most ez az állomás, ez miért fontos. Igen. Egy építkezésben. Ákos, nagyon sokszor beszélgettünk arról a tudományos szintű munkáról, amit ti végeztek a Soltek válogatottnál, gyakorlatilag a versenyzőkkel egyénként is. Beszéltük, hogy nap mint nap, szó szerint a fizikai teljesítőképesség határait feszegetik a versenyzőit, kell, hogy feszegessék. A fájdalom brutális, ezt te magad is elmondod, hogy néha olyan elképesztő fájdalmat kell átélni, az oxigén hiány és meg oly sok minden másból. Szóval az ember hogy löki át a versenyzőjét ezeken a brutális holdpontokon, amikor egyébként tudod, hogy vajon mit érez?
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az individuumokat kezeljük, tehát hogy a short track az egyéni és csapatsport egyben, tehát van, hogy összeállnak a váltóra, de és együtt edzenek, tehát olyan short track-es még nem született, aki menő lett és egyedül próbálkozik, tehát ez egy csapatban lévő felkészülésünk van, de abszolút figyelni kell mindenkinek az egyéni rezdüléseit, és ezeket úgy kell kezelni, az a lényeg, hogy egy kézben legyen a cukor is, meg a korbács is, mert ez másképp nem megy. Aha.
És szóval akkor ez egy létező, mondjuk így kombináció, cukor és korbács.
Igen, ez abszolút úgy gondolom, hogy létezik, és így is kell, hogy legyen. És ennek a keretei közt egy rendkívül széles skálán kell, hogy kezeljük az összes megoldási formát arra, hogy a krízisben lévő pillanatokat tudjuk kezelni, és át tudjuk őket lökdösni ezeken a momentumokon.
Uh-huh. És sok a krízis? Tehát mennyit kell az edzői hivatásban az embernek kríziskezeléssel foglalkoznia, ha már ez így szóba került?
A fizikai megterheléssel kapcsolatban kevesebb. Aha. A pszichéssel kapcsolatban több. És ennek is megvannak az időszakai. Egy nyári felkészülési időszak alatt nálunk, hiszen idén jellegű a sportágunk, nagyobb a nyugalom. Természetesen ott is van, hogy elszakad a cérna, de könnyebb kezelni, mert a versenyeknek a feszültsége az ottani győzni akarás, és az összes pszichés körülmény, ami a versenyekkel kapcsolatos, az ugye nyáron nem nyomja őket, természetesen ott is vannak bizonyos helyzetek, amikor mondom, elszakad a cérna, de a versenyszezonban sokkal szenzitívebb a társaság pszichés szempontból, és ezt nehezebb kezelni, mint
a fizikait. Hiszen ugye a stressz az sokkal nagyobb.
Hát akárcsak a csapatba kerülés szempontjából is egymás
között. Majd erről mindjárt beszélgetünk, mert ez egy nagyon érzékeny pontja az edzőhivatásnak. Tamás, viszont egy kicsit még az edző személyére kihegyezze ezt a dolgot. Ugye 2017-ben a vízes világbajnokságon döntőbe vezényelted a magyar csapatot. Emlékszem, ott voltam a hajóskalfélben a szigeten, egészen elképesztő hangulat volt. Hát a csúcsra nem sikerült fölépni. Hogy az ember akkor, amikor lefújják a mérkőzést, és kell, hogy gratuláljon a horvát szövetségi kapitánynak, akkor mennyire semmisül meg maga is?
Azzal igyekeztem foglalkozni akkor azon túl, hogy természetesen gratuláltam az ellenfélnek, hogy láttam egy összeomlott csapatot az öltözőben, hiszen annak ellenére, hogy nagy siker volt már a döntőbe jutás
hogy nem,
is.
Már az egy óriási bravúr.
És érmet szerezni egy hazai pályán. De maximalista, minden vízilabdás, minden játékosom is maximalista, én magam is az vagyok. De nem lehet utána visszavonulni, hogy bementek mindenki az öltözőbe, ami nagyon közel volt a medencetérhez. Azonnal kezdődött utána az éremkiosztó, és síró szemeket ott azért senki nem akart látni.
Sír egy férfi vízilabdázva az öltözőben?
Voltak, hullottak könnyek egyébként akkor. Nagyon-nagyon szerette volna mindenki ezt az akkori aranyérmet, és itthon győzni. Tehát az itthon győzni, ez valami nagyon régóta nem jött össze a magyar válogatottnak. Mindig ott táncoltunk a peremén, de nem sikerült, ugye akkor nekem sem, azzal a csapattal. Csak ugye az idei januárban sikerült először, és ez egy igazi eufória volt. De visszatérve a 17-es bajnokságra, végül csak odaállt a csapat, hogyha visszanézzük a felvételeket, azért volt, aki egy ilyen nem túl igaz mosolyt, de azért odavarázsolt az arcára.
Igen, ez nem volt őszinte mosolyt, tipikus
őszinte esetben. Talán egyik sem volt. Visszatekintve persze sikernek értéke.
Mit mondasz az öltözőben, mikor látod, hogy valaki tényleg dörzsöli a szemét szép, nagy, megtermett férfi létére, és nem tudom, hogy egyáltalán te magad mekkora harcot visz magaddal, hogy neked ne...
Én azt mondtam, hogy legyenek büszkék magukra, és legyenek büszkék arra, amit elértek, és álljanak föl, és mosolyogjanak egyébként, annak ellenére, hogy nehéz ezekben a másodpercekben mosolyt csalni az arcokra, de mégis mutassanak valami örömet, még ha ez egy picit néha áll öröm is, és az a csalódottság az hosszú ideig egyébként benne volt a játékosokban, tudom, én jó magamban is.
Cipeltétek? És ezt nehéz volt elengedni?
Cipeltük, nehéz időszak volt, újra összeálltak, visszasikerült hívni azokat a játékosokat, akiket szerettem volna én is, mert tudtam, hogy nélkülük azért nehéz azt a célt elérni, hogy legalább oda kerüljünk egy érmes pozícióba. Voltak ott olyan játékosok, akik nem nagyon voltak tapasztaltak, akiknek tulajdonképpen egy siker volt az ezüstérem, de ők is csalódottak voltak. Tehát nem volt olyan játékosok, aki utána nagy bulit rendezett volna ezért az ezüstéremért. Másrészt egyébként a utólag nézve azért szépen csillog az ezüst.
Hát ezt akarom mondani, egy világbajnoki ezüst nekem legyen mondva bármikor.
De azt gondolom, hogy főleg annak tükrében, hogy most már van egy itthon szerzett arany is. Talán így egy picit megszépíti ezt.
Adél, az ezüstérem ízét te is ismered már, de mennyivel másabb azért, nem? Tehát amikor az ember gyakorlatilag egy semmiből kinövő sportágban, a kosárlabdázásban és annak egy válfajában eljut oda, hogy a csapatával a VB ezüstöt nyer, hát valljuk meg azért, hogy a magyar hagyományokból kiindulva erre, hát nem tudom, te mikor gondoltál, hogy erre ez valaha is összejöhet neked edzőként?
Hát soha. Főleg úgy, hogy ugye amikor, hogy a Tamás mondta, hogy készül arra az edző, vagy hát a játékos, hogy mi lesz a pályafutása után. Én soha nem gondoltam volna, hogy edző leszek.
Ez egy érdekes dolog.
Abszolút. És amikor abba hagytam, akkor az egyik, hát nem is nevelő edzőm, de egy olyan edzőm, akinek tényleg rengeteget köszönhetek, ő hívott le maga mellé, hogy nem lenne kedvem, és hát próbáljuk ki. Aztán itt ülök.
És aztán igen. Az egyik legsikeresebb edzőként ténykedsz most legalábbis ebben a sportágban.
Hát igen, de tény, hogy ugye mi nyertünk 16-ban Európa-bajnokságot, aztán 17-ben és 19-ben VB ezüstöt, és mind a három eseményre teljesen más csapattal mentünk ki, és mindig úgy mentünk ki, hogy jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. És amikor megnyertük, ott vagyunk a döntőben, és akkor az első VB-n az oroszoktól kaptunk ki, a másodikon a kínaiaktól, és ott igazából persze szomorúak voltunk, hogy nem sikerült, de mind a kettőről úgy jöttünk le, hogy mindent megtettünk érte. És hogyha azt látod a játékosokon, hogy tényleg nem volt aznap bennük több, akkor
elértél mindent, igen. Már náluk is, minden szempontból.
És főleg ugye, bocsánat, hogy közben, főleg nálunk annyira rövidek a meccsek, és annyira gyorsan történik minden, hogy tényleg nem azt mondom, hogy hogy kelsz föl aznap reggel, hanem azt a délutáni kávét hogy iszod meg, vagy hogy süt a szemedbe a nap. Ezeken múlik az eredmény.
Hát igen, azért azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb része a ti munkátoknak, hogy hosszú-hosszú évek munkáját az ember beleteszi, csapatnál különösképpen meg kell, hogy legyen az a fajta, hogy mondjam, lelki összhang a 13 játékos között, illetve éppen akiben van a vízben. Nálatok ugye pedig már ott kezdődik a nehézség, hogy el kell dönteni, hogy mondjuk egy váltóban kiszerepeljen. És azt hiszem, hogy ennek a súlyát elviselni, hogy a csapattal együtt készülő, legalább annyit edző versenyzők közül van, akinek nemet kell mondani. Erre hogy készül az ember? Erre kap, hogy mondjam, pedagógiai útmutatókat, amikor a pályája elején van, hogy ezt mindenki egyénileg dolgozza ki, hogy ne fájjon annyira?
Szerintem a pedagógiai útmutatónkat először a szüleinktől kapjuk, akik felnevelnek minket, és válunk különböző impulzusok alapján olyan személyiségű, hogy így gondoljuk, vagy úgy gondoljuk. Tehát szerintem ez egyénileg változó. Ezek nem könnyű helyzetek, különösen tekintettel rá, hogyha világbenesekre gondolunk, hiszen ott komoly tét az is, hogy ki az, aki végül megfuthatja azt az eredményt, és ki az, aki nem kap lehetőséget. De úgy gondolom, hogy azok a sportolók, akik odáig eljutnak, hogy eleve ott szóba kerülhet a neve, kell az a bizalom és kell az összhang, ami az edző és a versenyző közt van, hogy ne vitatkozásra teljen utána az idő, hanem annak a négy embernek, aki oda ki van jelölve, annak a taktikai felkészítésével, ami még ugye a futam előtt esedékes. Nagyon sok minden befolyásolja, hogy ki lesz ez a négy ember. Tehát, hogy az aktuális állapot a lehető legutolsó pillanatig meg szoktuk várni az egyéni futamokban, hogy teljesít, érje valamiféle olyan szituáció, ami esetleg megtörheti azt a fajta momentumot, amire szükség lesz ott abban a váltóban, úgy értem, hogy a fejében. Tehát nagyon-nagyon sok mindenem múlik, hogy kikerül oda be.
Milyen szenzoroknak kell akkor már működni? Már a kommunikációnak a egészen más szintjén kell, hogy legyen az edző, aki figyeli a versenyzőit, nem? Olyan jelekből, olyan apróságokból kell fontos következtetéseket levonnia, ami tényleg a siker vagy a kudarc.
Természetesen hárman dolgozunk ezen, tehát két kollégámmal dolgozunk, mindkettő ázsiai, és összevetjük, amit láttunk nagyon gyorsan, és hozunk egy közös döntést, amit szimplán közlünk a versenyzőkkel, és kész. Tehát ott nincs idő magyarázatra és egyebekre.
Nincs lelkizés.
A játékosnak is elég nehéz lehet, vagy hát igen. Nálam játékosnak, igen. Hogy az utolsó pillanatban.
Előfordult még régebben, hogy ezzel kapcsolatban értek minket impulzusok, de meg kell, hogy értsék.
Mondom, nem pozitív.
Persze, de meg kell, hogy értsék. Tehát láttunk már csalódott labdarúgókat is lejönni a pályáról, hogy lecserélték. De úgy gondolom, hogy egy profi sportolónak kell azon a szinten lennie, hogy az nem a vita ideje. Esetleg utólag rákérdezhet, hogy miért én, mit láttak, mi volt a helyzet, és van, hogy nem is kell, hogy megkérdezzék, mi informáljuk őket.
Illetve van ennek egy nagyon nehéz oldala, ami mindegyik ötök kezében ott van. A felelősség. Tehát az, amikor te tulajdonképpen ilyen döntést meghozol, akkor egyben vállalod a felelősséget a döntésedért.
Természetesen, és olyan is van, hogy kettő az egyben szavaz. Azért jó, hogy hárman vagyunk, mert van, hogy kettő az egyben elköztünk. Igen, és hogyha én, ha beigazolódik, hogy esetleg például én nem jól értékeltem, akkor én nagyon tudok ennek örülni, hogy nem volt igazam. Tehát az eredménynek örülök, nem érdekel, hogy esetleg én rosszul láttam, de természetesen van, hogy adott esetben én látom éppen jónak a helyzetet, vagy én ítélem meg úgy.
Ákos, és mi van akkor, amikor az a négy ember fellép az olimpiai dobogó legtetejére, és utána, amikor eljönnek, akkor egyszer csak az ötödiknek a szemébe kell nézni? Aki nem lett bajnok, aki nem fog olimpiai járatékot kapni, akinek az élete onnantól kezdve soha nem a reflektorról szól.
Az volt a mi szerencsés helyzetünk, nem az, de hát ez egy tény, tehát ez velünk eddig egyszer történt meg, mint hogy a magyar sportban is ez egyszer történt meg.
Eddig olyan... Ez a bizonyos történelmi pillanat, ez igen. Ez
és hadd nevesítsem, hála Istennek egy olyan személy volt az ötödik ember, dr. Olá Bence, mert azóta ledoktorált, aki egy végtelen intelligens, normális srác, aki a legutolsó pillanatig készen állt, folyamatosan ugrásra készen ott volt, hogyha bármi ok lenne arra, hogy be kell szálljon, és a legmagasabb nívón mutatta ki az önzetlenségét és a támogató ott létét. Tehát, hogy nagyon szerencsés helyzetünk volt, hogy egy ilyen intelligens fiú volt az abban a szerepkörben, tehát nem volt nehéz dolgunk. Az, hogy ő egyébként ezt hogyan élte meg, odabent, beszélgettünk sokat, az már más kérdés, de ebben is nagyon erős volt. Úgy gondolom, hogy maximálisan kihozta a legtöbbet.
Kellett vele beszélgetned utólag? Tehát érezted annak a fontosságát, hogy szállj arra időt, hogy ezt az embert egy kicsit úgy, hogy mondjam, utólag körbe párnázd?
Közben is beszélgettünk sokat, hiszen az a négyes, aki végül ezt megnyerte, az egy, mondhatom nyugodtan, hogy abban benne volt a potenciál, hogy világverő négyes lehet. Abban az esetben, hogyha ott cserére kényszerültünk volna, akkor az már nem ugyanaz a helyzet, és ez nem Bencinek a kritikája, egészen egyszerűen az egy világverő négyes volt, és ezt be is bizonyították abban a helyzetben. Ha cserére kényszerültünk volna, akkor az nem feltétlen hozhatja ki ugyanazt a helyzetet. Tehát Bence tisztában volt vele, hogy neki akkor kell belépni ebbe a váltóba, hogyha valami olyasmi történik, aminek egyikünk se örülne.
Tamás, nálatok egy kicsit azért más a helyzet, neked a 13-at ki kell hirdetned, amikor elindulsz külföldre, vagy amikor benevezed a csapatodat. Bármikor, valaha, akár játékos időszakodban is volt olyan, amikor úgy érezted, hogy, és már gondolkodtam mesterfejjel, vagy edzőfejjel, nem ez a 13 kéne, hogy legyen, vagy utóbb egyszer is átfutott rajtad, hogy kihagytam olyan valakit, akit nem kellett volna.
Én azt gondolom, hogy folyamatosan vívódik egy edző, én magam is, ugye durván egy 5-6 hetes felkészülésünk van, ott egy 5-6 játékossal többet szoktam behívni, mint a végső 13-as keret, ami a...
Tehát potenciálisan tudod, hogy lesz 5-6 olyan ember, akinek fájdalmat kell, okozzál akármi.
De már az is egy döntés egyébként, hogy ki az, aki megkezdi a felkészülést, akivel bizalmat szavazok, az is már egy nagy döntéshelyzet, majd utána ugye leredukálni arra a 13 játékosra. Ezek álmatlan éjszakák egyébként, folyamatosan zajlik ez a folyamat a felkészülés alatt, és hát ahogy közeledünk ahhoz a helyzethez, meg kell mondani a játékosoknak, hogy ki lesz az utazó az aktuális eseményre. Egyre kevesebbet alszom, egyre többet beszélgetünk azért a stábtagokkal, tehát akikkel én azért megbeszélem. Az Ákossal ellentétben nálunk nem egy team hozza meg a döntést, és mondjuk, hanem a végső döntést én hozom meg.
Ezért mondom, tehát ott az a felelősség,
vállalod. Igen, én ezt vállalom, hogy azt a döntést, voltak ezekben az elmúlt időszakban extrém döntések is, olyan játékosok kerültek egyszer-egyszerbe. Nagy meglepetések sosincsenek, de azért egy-egy helyen mindig van egy-két olyan
meglepő. Van, aki ilyenkor úgymond felkérdez téged, hogy ezt miért?
Van, aki néhány döntésemet megkérdőjelezte akkor, amikor csapatba raktam egy-egy játékost, most név nélkül mondom. Aztán végül visszaigazolta engem.
Ez ilyenkor, amikor azt mondod, hogy álmatlan éjszakák vannak addig, akkor utóbb, amikor ez a, egyébként ezek szerint, hogy mondjam, hát furcsa nézéseket felvető kérdés beigazolódik, akkor azért ez egy... Szóval azért van egy olyan pillanat, amikor az ember leereszt, hogy lám.
Így van, van ilyen pillanat is, amikor az embernek jó érzése van, hogy jól döntöttem, hogy elhoztam azt a játékost, illetve folyamatosan zajlik egy másik folyamat is, amíg még nem jönnek el, hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy kijelölöm a 13-at, onnantól kezdve még gyakran eltelik egy-két hét, amíg az első esemény lezajlik, illetve az első tétmérkőzés lezajlik, és hát akkor még azért mindig folyamatosan mennek a gondolatok, bár igazából le kéne zárni már ott, hogy nincs tovább, de azért még úgy motoszkál az ember fejébe, amikor látja a játékosait, hogyan teljesítenek, hogy valóban jó döntés születette, nem lett volna esetleg a másik jobb. Nagyon nehéz egyébként a választás, és azt mondom, hogy a teljesítményt, a csapatnak a teljesítményt, ez nagyban meghatározza egyébként, hogy ki az a kiválasztott játékos, és nem csak nekem kell, hogy tessen és elfogadott legyen az a döntés, amit én hozok, hanem azért a játékosok is figyelik egyébként, és kíváncsiak, vannak ugye fixebb játékosok, akik biztosabbak, nagyobb tapasztalattal bírnak már.
A kezdők, ugye?
Igen, és azért nekik is vannak érzések, hogy körülbelül kivel szeretnének játszani, kit gondolnak egyébként játszótársnak, például, hogy kiesik egy olyan játékos, akiket mindenképpen azt gondoltak, hogy kell a sikerhez, az mondjuk egy instabil helyzetet hozhat abba a pillanatban a játékos számára, illetve pont az ellentéte, hogyha egy olyat éreznek, hogy pont a megfelelő a csapat alakul ki, az viszont egy pont egy stabilitást adhat, és magabiztosságot adhat a csapatnak. Ezt kell valahogy elérni, ebben néha belecsúszhat egy-két extrém döntés is, amit nekem kell meghozni.
Igen, nagyon érdekes és nehéz feladat tulajdonképpen az, hogy az ember adott esetben a saját érzelmeit vagy érzéseit, nehogy is te a bizonytalanságát ne ragassza rá a versenyzőire. Én azért láttam olyan helyzetet, sőt, ugye tudunk, Lénár Tágot, a sportpszichológus elmondta egy Csisztus Podcastban, hogy ismerjük annak a történetet, amikor egy sikeres magyar úszó hazaküldte az olimpiáiról a faluba az edzőjét, mert azt kérte, hogy köszönöm, szép volt, jó volt, de most már ne. Tehát, hogy ez az utolsó pár órában inkább ne. Nyilván ez tanulható, meg trenírozható. Szülők vagytok mindannyian. Andra, kifejezetten érdekel, hogy még ugye visszatértél, miután édesanyává váltál a pályára, hogy az ember érzelmei, vagy az azon való uralkodás képessége, az változik-e azzal, hogy szülő lesz? Empatikusabb lesz-e a játékosaival?
Én lehet, hogy speciális vagyok ilyen szempontból, de Én nem éreztem magamon azt, hogy ilyen szempontból változott valami. A visszatérésnél a játék maga sokkal könnyebb volt, hogy már jó, persze más típusú csapatba tértem vissza, mint ahol előtte játszottam, de ott már tényleg nem az a minden nap. Csak a kosárlabda.
Öröm kosárlabdázás volt ez már?
Onnantól már igen. Nekem abszolút 38 éves voltam, amikor újra elkezdtem játszani, úgyhogy jó, hát inkább az a része, hogy,
volt valóban.
Igen, hogy még ez még mindig így megy, és volt olyan meccs tényleg, hogy dobtam 40 pontot, és utána azon gondolkodtam, hogy engem miért nem rugott föl senki. Hogy mondom, ennyi nincs a fiatalokban, hogy nehogy már nekem egy 38 éves 40 pontot dobjon, hát oda megyek és leütöm, vagy bármi.
Nem lehet, hogy itt nem akarták bántani az anyukát.
Fura volt ezzel így szembesülni.
Ágos, persze beszélünk azért arról a hát nem túl népszerű részéről is a edzői létnek, amikor az embernek adott esetben a saját csapata érdeke ellen is, de meg kell hozni kemény döntéseket. Nagy Isten, példát kell statuálni. Ugye volt ez a bizonyos eset, és azt hiszem, hogy beszélnünk kell ebben a körben erről is, ha már mindenről beszélünk. Burján Csabának ez a nem túl jól sikerült posztja, egy olimpiai bajnok négyes egyik tagjáról beszélünk, és bizony kimondhatjuk, hogy kisebb diplomáciai zavart is okozott a rendszerben, de a legnagyobb baj az volt, hogy Linát tulajdonképpen ez nagyon érzékenyen érintette. Csangcsing Lináról van szó. Ilyenkor mi győzedelmeskedik az ember fejében? Egyszerűen látnia kell azt, hogy van egy pont, ami nem lehet tovább menni, még egy bajnoknak sem, még akkor sem, hogyha a négyesből ki kell emelnem egy fontos embert, vagy pedig a külvilág felé kell elsősorban üzenni.
Hát én emlékszem, én átváltottam ilyen Terminátor üzemmódba, ahol nem felejtettem el, hogy ki vagyok. Nagyon komoly helyzet.
Csak azok kedvé, akik nem tudják, hogy volt egy rosszul sikerült poszt, ami egy kisebb bonyodalmat okozott, ugye egy kínát sértő posztja volt Csabának, amit persze aztán levett, ugye a saját közösségi média felületéről, sőt, bocsánatot is kért, de ez úgy tűnt, hogy ez nem elég.
Hát valóban nem volt elég, és itt Európában nehéz megérteni azt, és aki esetleg nem járt abba az irányba, hogy ez ott mit jelent. Tehát ez nagyon súlyos dolgokat generált. Tehát, hogy egy óra alatt kaptunk olyan 6000 halálos fenyegetést a Csabira, ami...
Ezt nem mondod komolyan.
De. Tehát most az egy dolog, hogy mit írnak le, de én nekem csapatvezetőnk, én arra is kell gondolni, hogy ha kimész az utcára, akkor fordítsad ki a melegítő felsődet, hogy ne legyen rajta, hogy HUN, hiszen most én felelős vagyok.
Miért felelős vagyok?
Felelős vagyok mindenért. Ugye nyilván a Csabi egészségét is. Tehát, hogy én, nekem, hogyha sok minden fel lehet róni, de az biztos, hogy fel lehet róni, hogy én túl humános vagyok, hogy mindenki azzal jön, hogy én túlságosan közvetlen és humános vagyok az atléták. Ez biztos így van ebben a pozícióban, amiben vagyok, ebben azért keményedtem is, természetesen ezért is mondtam a Terminátor ügyet. De amikor ott kiderült, hogy mit okozott ez az egész, tehát hogy az edzőnőre a legmagasabb politikai szintről ugrottak rá, És ennek olyan mélységi okai vannak, amit talán most kár lenne itt feszegetnem, hogy...
De minden esetben ezt most első kézben ilyen mélységi, most hallom tőled először, sok mindent olvastam, sőt mindent elolvastam akkoriban erről a témáról, de azért ez nem volt egyértelmű.
Hát mi most beszélgetünk róla először.
Igen.
És tehát az, hogy rá olyan nyomást gyakoroltak, hogy a szállónak a, tudom is, 36. emeletén nem szívesen hagytam őt egyedül, a kolléganőmet. És a Csabinak meg azt mondtam, hogy egyrésztről megölnélek, másrészt meg megölelnélek egyszerre, mert a megölelés arról szól, hogy hát olimpiai bajnok vagy, és hogy nem igaz, hogy milyen melós vagy, és hogy mit tettél már az asztalra, másrészt megölnélek, nem lesz ennyire hülye. Tehát, hogy ott abban a sorban, amiben beálltunk egyébként, ami tovább tartott, hogy lejárjon, mint Japánból a repülőutunk, ott mindenki ugyanazt gondolta, mint a Csabi.
Tehát, hogy egyébként jogos volt, hogy elfogyott a türelme, csak ezt nem kellett volna a nagyvilág tudtára hozni.
Tehát ott mindenki ezt gondolta abban a sorban, vagy legalábbis
türelmet. Csak ő volt az egyedül, aki ezt kiírta.
Hát ő volt az egyedül, aki ezt kiírta, igen, és ez rettenetes nagy hülyeség volt tőle. Még egyszer mondom, ismerni kell. Mert hogyha ez mondjuk Hollandiában történik, nem akarok, már vissza is szívtam, tehát valahol máshol történik a föltekén, akkor...
Ez egy humorforrás, bázik, hát, majd, hogy nem.
De ezt az egyik legrosszabb helyen tette. Tehát ugyanez tájföld, valaki szidja a tájföldön a királyt, azt lecsukják 5 évre, vagy akár halálbüntetést is kapott. Tehát tudni kell ezt is, a történetnek ezen részét. Tehát a Csabit haza kellett menekíteni, tehát a reptére is a biztonsági szolgálat titkos ügynökei kísérték őt, hogy nagy valami baja legyen. Tehát ez nagyon komoly volt. Most kielemeztem a helyzetet, de mi is volt a kérdés pontosan?
Az volt a kérdés, hogy az ember, ugye amikor edzőként utána meg kell egy ilyen döntést hoznia, hogy mi legyen a retorzió, vagy legyen a retorzió. Tehát önmagában volt egy helyzet, ezt meg kellett oldani, ki kellett menekíteni, vigyázni kellett rá, haza kellett épségben juttatni. De hogy aztán mi legyen a következő, hiszen ugye ő most az eltiltását tölti jelen pillanatban.
Így van, hát egyet mondok a nagyon sok aspektus közül, hogyha mi szeretnénk, hogy a pekingi olimpián mondjuk a Csabi vízummal rendelkezzen és a büntetését letöltve ott versenyezhessen úgy, hogy semmi baja nem történik például, vagy megkapja a vízumot, akkor nekünk nagy nyilvánosság előtt kell a bűnbánást, ami egyébként jogos, mert nem szólhat ilyet senki.
Persze.
Ilyen bután. Ezt nekünk azért prezentálni kell, hogy például egy ilyen következménye lehessen, hogy adott esetben, hogyha kvalifikálódunk a férfi váltóval a következő olimpiára, ami remélhetőleg lesz, akkor mondjuk, ha hozza az erejét a Csabi, és beverekszi magát a váltóba, akkor ott lehessen. Ez csak egy a százból.
De ez gyakorlatilag ehhez azt mondod, hogy kell az, hogy ki lehessen pipelni. Igen, megfelelő retorziót alkalmaztunk, megbüntettük, eltiltottuk, lerotta, tudta, stb. Tehát, hogy ezt így, mintha végig kéne nézni ahhoz, hogy aki azt mondja, na jó, akkor megfontolom, hogy egyáltalán beteheti a lábát.
Ahogy mondtam, ez egy a százból. Tehát, hogy természetesen itt olyan attitűd is benne van, hogy mondjuk az edzőnő, amin keresztül ment. Most, hogy ezt megint úgy kell elképzelni, hogy hát ott ilyen a rendszer. Tehát őt karóba húzták ott. Tehát amin keresztül ment, azért azt is le kell itthon rendezzük, hogy ő belőle kijöjjön az összes ezzel kapcsolatos feszültség, és ezt mondhatom, hogy már rég kijött. Tehát túl van ő már ezen, de ezen kívül van még nagyon sok olyan aspektusa, ami miatt ezt meg kellett lépni.
Ugye amikor arról beszéltünk, hogy azért óriási áldozatokkal jár az edzőhivatás, hát nem véletlen, ha végignézünk azért, akár a magyar edzők táborán jóval kevesebb nő mozog ezen a pályán, mint férfi. Valószínűleg nyilván azért is, mert nagyon nehezen összeegyeztethető az anyai szereppel. Ilyen szempontból te hogy osztod szét az életedet? Hogy osztod meg a feladataidat, hiszen 10 éves, ugye a lányod?
Igen, nekem óriási szerencsém van, mert tényleg az én férjem egy második anya szinte, és ugye a mi szezonunk az májustól tart szeptemberig, és szinte az egész nyarat kettesbe töltik, jó, ez mondjuk nem igaz, mert azért vagyok otthon, de hogy soha semmi probléma nincs belőle, hogyha nekem el kell utaznom 1-2-3 hétre, teljesen
olyan van. Szülőként tudja tulajdonképpen a feladatokat átvenni.
Sőt.
Itt a Csisztus Podcastban óriási figyelmet fordítunk arra, hogy beszéljünk a sportnak egy olyan oldaláról is, amelyben az általatok irányított versenyzők, ikonok, példaképek egy picit példát mutathatnak. Ez a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
A Charity az egy olyan kezdeményezés, amelyben az átlátható és transzparens adományozás feltételrendszerét szeretnénk megteremteni, és egy kicsit rávilágítani az önkénteskedés és az adományozás kultúrájának a fontosságára. És manapság ugye ezt ilyen CSR tevékenységnek szokták a vállalati kultúrában hívni, de azt gondolom, hogy az élsportban nagyon fontos az, hogy ezek a fiatalok, ezek példaképek is, és látni lehessen őket olyan helyzetben, amikor náluk kevésbé szerencsés sorsú embereken segítenek. Akkor te már az elején utaltál erre, hogy nektek van egy ilyen terület, ahol van nagy figyelmet fordítotok. Neked személyesen mi a fontos? Hol szeretnél visszaadni valamit abból, amit a sporttól kaptál?
Annyi a... nem könnyű erre válaszolni, mert az ember szíve szerint mindenhol tenni ezt, és úgy érzi, hogy napközben ezt teszi is. Tehát, hogyha ilyen felkérés jön, vagy ilyen szituáció jön, akkor nem szoktam elszaladni, sőt, igyekszem benne aktívan részt vállalni. Külön keresni nem tudom, nincs időm az ilyen szituációkat, de természetesen, hogyha ilyen jellegű felkérés érkezik a versenyzőm irányába, akkor én aktív szerepet vállalok abban, hogy igyekezzenek ezt elvállalni, hogyha erre van idő és lehetőség, hogyha én felém érkezik kérés, biztos, hogy előre el nem szaladok, úgyhogy jelen pillanatban nekem ez ilyesmi formában merül ki.
Andrea, nálad van valami olyan érzékenységi terület, amire esetleg jobban odafigyelsz, ahol bármilyen szinten az ember tud esetleg segíteni elesetteken, esetleg a sporton kívülieken, bármi olyan dolog, ami számodra így fontos?
Hát így külön egyet nem tudnék kiemelni, én is azt mondanám, hogyha tényleg érkezik valami olyan megkeresés, hogy a játékosok jelenjenek meg valahol, hogy segítsenek a saját lehetőségeiken belül, akkor természetesen ott vagyunk. Én személyesen az UNICEF-nek minden hónapban egy bizonyos összeget talok át, úgyhogy igazából ilyen formában.
Tamás, nagyon sokat jelentett nekem, hogy első szóra jöttél, amikor nekem fontos ügyben a Transzplantációs Alapítvány rendezvényén, a Világnapon együtt úsztál transzplantált emberekkel, sportolókkal. Alapvetően könnyen mozdulsz, ha ilyen jellegű felkérések vannak?
Szinte sosem mondok nemet, majdnem mindig partner vagyok az ilyen hasonló. Egyébként nagyon jó rendezvény volt, és nagyon emlékezetes számomra az a rendezés, amit említettél. Legtöbbször megtalálnak ilyen hasonlók, ilyen karitatív dolgok bennünket, a vállalatot, a szövetséget. Aztán vannak olyan programok, amiket mi keresünk, vagy mi szeretnénk segíteni. Én azt látom egyébként, hogy a játékosok is először érdeklődve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem értették ennek az egésznek a jelentőségét, aztán utána egyre szívesebben csatlakoznak ezekhez a... Hiszen én nem kényszerítem őket, mindig, amikor vannak ilyen meghívásaink, vagy karitatív események, amire ráadásul nem mindenki ér rá, hiszen azért nem egyszerre mozdul az egész válogatott, és az elején nem volt olyan nagyon jelentkező tábor, most azért úgy látom, hogy egyre szívesebben jönnek el.
Tehát ennek a kultúrája azért kezd úgy gyökeret ereszteni.
Igen, és azt gondolom, hogy vissza is ad jó érzéseket, okoz bennük is. Bennem is egyébként az, hogyha azt látom, hogy valaki örül annak, hogy mi ott megjelenünk, akár ott együtt úszunk, vagy meglátogatunk valamelyik kórházat, pici gyerekeket, erre is volt alkalom, akár az EB előtt egyébként a karácsonyi időszakban bent jártunk az egyik kórháznak a gyerekosztályán. Úgyhogy folyamatosan vannak ilyen kezdeményezések, és valószínűleg lesznek is. Nem tudjuk mindegyiket elfogadni, nem tudunk mindegyiknek megfelelni, de igyekszünk kiválasztani azokat, amik leginkább hozzánk közel állnak, és segítünk ott, ahol tudunk.
Charity. Think wise. Share smart.
Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtátok, és hát az is nagyon fontos, hogy a Magyar Edzők Társasága minden esztendőben a saját környezetében természetesen az év legjobb edzőit is díjazza. Ebben az esztendőben egyébként október 25-én Herceg András kapja meg a mesteredzői elismerést a labdarúgásban, Komáromi Tibor a birkózásban, és Ivkovics Sztolyán pedig a kosárlabdázásban. Nekik is természetesen szívből gratulálunk, és hát köszönjük szépen, hogy ezzel a kérdéssel és egy picit az edzői életformának a szépségeivel és a nehézségeivel is az ő támogatásukkal együtt foglalkozhatunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és nagyon köszönöm a Csisztus Podcast nézőinek is, hogy velem tartottak ebben a szerintem nagyon érdekes és különleges epizódban. Természetesen ennek a mostani beszélgetésnek a videóanyagát a Csisztus Channel YouTube csatornán megtekinthetik, visszanézhetik, illetve természetesen a televízió nézőket is várom majd a következő epizódban. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra! A Csisztus Podcast szerkesztő műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, felvételvezetője Edvi László, a stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a sminket Horváth Andreának, a stylingot Mihály Parisznak, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük a Charity és a Magyar Edzők Társasága támogatását. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Valgának, az ékszerekért pedig a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt köszönjük a Haris Parknak. A Haris Park butik rendezvényközpont és à la carte étterem Buda egyik új törzshelye. Az egykori budai lövőház műemlék épületét a Haris család modern belső építészeti megoldásokkal újítatta fel, megőrizve a neoreneszáns stílusjegyeit, ötvözve a tulajdonosi család Art Deco rajongásával. A gyönyörű parkosított kert, a történelmi bálterem, a konferenciákra és elegáns rendezvényekre egyaránt tökéletes, különleges ház magas színvonalú kiszolgálással várja az akár 200 fős rendezvények résztvevőit is. A Haris Park étterme, a Bobo Restaurant, üzleti ebédek, baráti találkozók tökéletes helyszíne, minden nap várja vendégeit csodás kerthelyiségében, vagy hűvösebb időben, izgalmas belső tereiben. A Haris Park házias konyhával, igazi családi vendégszeretettel egy csendes, elegáns, mégis fiatalos pont a városi forgatagban.